Kedves gyülekezet, először a gyermekeket szólítanám meg. Most mi felnőttek ugyan, de már hetek óta tanulmányozzuk Isten teremtő hatalmát, és ugye éppen a mai leckében is nem csak, hogy újból szembesültünk, de újból örültünk annak, hogy miért is teremtett ilyen változatos élővilágot nekünk az Isten, hogy miért is alkotott annyiféle állatot. Hát ezt mind az ember iránti szeretetéből cselekedte az Isten. És érdekes, hogy az állatok között is vannak olyanok, amelyek különlegesen és kedvesek lettek az emberek előtt. És most egy talán babona vagy időjóslásnak a dolgát is szeretném felemlíteni. Március, illetve február 2-a van. Természetesen nem a babonáról szeretnék beszélni, és nem akarom a bibliai magyarázatát megtalálni, de tudjátok, hogy ilyenkor van az, hogy a medve, hogyha kijön a barlangból, és meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, mert akkor hosszú lesz a tél. És hogyha nem látja meg az árnyékát, tehát rossz idő lesz, mint ahogy most is látjuk, hogy mintha olyan lenne, borult lenne az ég, akkor rövid lesz a tél. Hát persze elég nagy gondba lehet a maci, hogyha mondjuk szerencsére Magyarországon már nincsenek medvék barlangban, nem szerencsére, mert jó lenne, hogyha lennének, de mit csinálnak abban az országban, vagy azon a területen, hogy az ország egyik felé süt a nap, a másik felé meg borult az idő, tehát erre nem nagyon tudok magyarázatot. De azért a macinál maradjunk, mert valahogy olyan nagyon kedves állat a medve. Hát főleg addig, amíg élőben nem találkozik valaki egy bekerítetlen területen a grizzlyvel, vagy bármelyikkel. Én nemrég kaptam e-mailen egy képsorozatot, amit annak kapcsán szeretnék megmutatni nektek, családonként tudok adni egy sorozatot nektek. Tehát a két család kapna egyet-egyet. Talán az egyiket most még itt magamnál tartanám, aztán később adom Andi nektek, mert még így messziről is lehet látni. Ugye a Szentírás azt írja az emberekről, hogy akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és tér meg. Na most érdekes dolog, hogy az állatok is nevelik a gyerekeiket, és egy ilyen gyereknevelésnek a jelenetét kapták Lencse végre az egyik krími autonóm köztársaságban. Nézzük meg, ahogy a medve mama, talán messzül is látni, ott van a megszeppent boccsal szemben. Aztán utána a medve mama egy kissé megpenderíti a boccsot. Hogy ellódítja valahova. És utána, ja bocsánat, az alsó képen pedig ott látjuk, hogy a bocs ott áll megszeppenten az anyjával szemben. Tehát megkapta a beosztását azért, amit tett. És utána ez a legmeghatóbb kép, az anya magához öleli a bocsot. Légy szíves, vidd oda Andinak, hogy akkor a kánya családnak is legyen egy képe. Erről a történetről. Hát tudom, hogy titeket nagyon-nagyon ritkán kell fegyelmezni, mert annyira jó gyerekek vagytok. De azért, hogyha néha történik ilyen, akkor gondoljatok a medvebocsra és az édesanyjára, hogy a ti édesanyjátok is, vagy édesapa, hogyha fenyíteni kénytelen, ez csak szeretetből teszi. Csak azért, hogy jobb legyen az életetek, hogy boldogabbak legyetek. És persze mondjuk ezt mi okos felnőttek nektek, gyerekeknek, hogy boldogok legyetek, meg szeressétek szüleiteket akkor is, hogyha valami nehézség támad. Aztán közben meg magunkba nézünk, és rájövünk, hogy mi azt mondjuk, hogy boldogok vagyunk, és közben meg tele vagyunk időnként feszültséggel, szomorúsággal, keserűséggel, és majdnem olyan problémánk van, hogy olyan igazán szívből nem tudunk örülni valaminek. Remélem, hogy nem általános ez a dolog, de bizony előfordulhat. És főként, amikor az ember látja az idők jelei teljesedését, és látja, hogy a második eljövetel közelsége mennyire közel van, és tudjuk, hogy a második eljövetel előtt még rendkívüli nyomorúságos időt kell átélnünk, és azt is tudjuk, hogy ha nincs mosoly az arcunkon, hiába van tele tudománnyal a fejünk, hiába tudjuk egész pontosan a Biblia magyarázatát elmondani embereknek, ha ezt mosoly nélkül tesszük, a kutya nem fog velünk tartani. És senki nem fogja elfogadni az evangéliumot. Milyen evangélium az, amikor az ember életét megnyomorítja, megkeseríti? Na, mert nem arról a nyomorúságról beszélek én, amit, Annyiszor megkaptam a fejemhez, meg gondolom ti is, hogy na már nektek ez se szabad, meg nektek az se szabad, nektek már semmi se szabad, de vizsgáljuk meg az életünket. Többet mosolygunk, vagy többet kesergünk? És ebből a szempontból szeretném én megvizsgálni a Biblia tanítását, hogy hogyan tud bennünket az Isten megváltoztatni, nem csak, hogy engedelmes gyermekei legyünk nekik, nem csak, hogy bemutathassuk az Isten jellemét másoknak, hanem, hogy mindezt mosolyogva, felszabadultan tudnánk megtenni. És ne csak akkor szabaduljunk fel, ha kitaláltunk, hogy hogyan lehet csorbítani az Isten törvényének a szigorán, hanem tudjunk akkor is mosolyogni és felszabadultak lenni, amikor valami nagyon kedves dolgunktól kell, hogy megváljunk ahhoz, hogy az Isten munkálkodhasson bennünk. Nyilvánvalóan ezt minden hívő ember nagyon komolyan veszi, hogyha az embernek valamilyen feldolgozatlan dolgai vannak, főleg ha lelkiismereti dolgai, természetesen meneküljön Krisztushoz. De én úgy gondolom, hogy a helyes dolog, amikor nem nekem van problémám, mert az természetes, hogy nem hagyok elrendezetlenül dolgokat, igyekszem lelkiismeretem szerint szembefordulni a bűneimmel, leborulni az Isten előtt, de sokszor úgy érzékeljük, mintha nem jutnánk egyről a kettőre. És az Isten kénytelen nevelő eszközként alkalmazni nagyobb nehézségeket az életünkben, de amikor hogy összezavarodnak körülöttünk a dolgok, amikor nincs igazán miért örülnünk, amikor tele vagyunk félelmekkel, esetleg egymást is félelmekre hát kényszerítjük szinte, és amikor mások félelme is ránk süt, akkor mit tegyünk? Mit jelent ilyenkor Krisztushoz fordulni? Persze biztos, hogy az ember, amikor tele van olyan feldolgozhatatlan kérdésekkel, nyomásokkal, helyes dolog az, amiről, ha jól emlékszem, az elmúlt alkalommal beszéltem, hogy merjük hagyni az igazságosan ítélőre. Ennyit jelent egy embernek a hitélete, hogy meri ott hagyni az igazságosan ítélőre. De most szeretnék egy kicsit tovább lépni. Amikor meglátjuk Jézust a kereszten, amikor meglátjuk Jézust a Gecsemáné kertben, ez miképpen tud nekünk erősítést és bátorítást adni? Ugyanakkor most egy olyan mozzanatát szeretném feleleveníteni az igének, amelyik talán első olvasásra nem is mond olyan túlzottan sok mindent. Bocsánat, igen, mert már tovább lapoztam. Rögtön. Igen. Azt látjuk, hogy nekünk a bűneinkért, de egyáltalán a gyengeségünkért és mindenért Jézus az életét adta. És azt is megismerjük a Szentírásból, hogy Jézus a saját egyengült emberi természetében, amit édesanyjától megkapott, tökéletesen bemutatta az Isten jellemét. Miért tette ezt Jézus? Azért, hogy bennünket képviselhessen az Atya előtt. És megértettük az igéből, hogy nekünk ugyanezt a tökéletességet kellene bemutatnunk, hogy hitelesen tudjuk képviselni Istent az emberek előtt. Hogyan tudja ezt a változást előidézni a megváltásra tekintés Jézus áldozatának az elfogadása? Tehát azt olvasom János evangéliuma 19. fejezetében, hogy amikor Jézus meghalt a keresztfán, ugye már péntek este közeledett, és emiatt, 32. verstől olvasom, eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárait, és a másikét is, akik ővele együtt feszítettek meg. Mikor pedig Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék. Másutt ismét így szól az írás, néztek majd arra, akit által szegeztek. Tehát érdekes ez a leírás, egy ilyen jelentéktelennek látszó eseményt ír le János apostol, hogy amikor Jézuson úgy látták, hogy halott, akkor egy katona, ez egy tulajdonképpen biztonsági eljárás volt, hogy valóban halott-e az illető, hogy a borda alatt keresztül döfte lentről fölfelé egy dárdával, és a lapocka és a válcsont között jött ki a dárda hegye. Tehát biztosan, hogy keresztül ment a tüdőn, és keresztül ment a szíven. Tehát így a két legfontosabb életfunkciót szolgáló szervet biztosan, hogy roncsolta és tönkretette. Tehát ha még lett volna élet Jézusban, akkor ő most már halott lenne. De nem tudom, hogy mennyire tűnt fel nektek ez, hogy víz és vér folyt ki az ő oldalából. Hogy olvashatunk ezzel kapcsolatban orvosi magyarázatot, hogy a szív leállt, és emiatt a víz felgyűlt a tüdőben, és ezért víz és vér folyt ki. Csak hogy korábban meg azt olvasom Lukács evangéliumában, hogy amikor ott gyötrődött Jézus a Gecsemáné kertben, és miért is kellett gyötrődni, ezt soha ne felejtsük el, miattunk és értünk. És azért, mert Jézus már itt a földön szerette boldog emberré, kiegyensúlyozott emberré tenni minket, hogy merjük a terheinket átadni, mert ő átvállalta tőlünk ezeket a terheket. Nos, hát ezért gyötrődött ott, mert számára szinte elviselhetetlen volt maga a gondolat, hogy az atya el kell, hogy hagyja őt. És a halál veríték verte ki, de az csak víz. De az iszonyatos belső feszültség miatt megpattantak a hajszálerek az orvosok állítása szerint, és így a vízbe vér vegyült. Most nekem az a problémám, én elfogadom, hogy ez a magyarázat, így mondják az orvosok, de miért állítja azt az apostol, hogy és aki látta, bizonyságot tett, olvasom a 35. versben, és igaz az ő tanúbizonysága, és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Tehát igyekszik János apostol valami nagyon fontosat mondani az egyébként szűkszavú evangéliumában, és én nem hiszem, hogy csak azt akarta bizonyítani ezzel a jelenettel, hogy víz és vér folyt az oldalából, hogy Jézus valóban halott. Mert ehhez elég lett volna azt is mondani, hogy egy katona átdöfte. Mert akkor is mindenki elismeri, hogy egy élő embert, ha átdöfnek, ha még élne, az biztos, hogy akkor abba bele fog halni. Hanem itt ez a víz és a vér. Miért nem vizes vért említ? Miért említi a vizet és a vért? Tehát, mintha erre szeretné helyezni a hangsúlyt. Most nem kívánom, hogy ez legyen a legfontosabb gondolatunk, és nem akarom, hogy ez legyen a kérdésünk, és ezen vitatkozunk, most az víz és vér, vagy víz és vizes vér, nem ez a lényeg. Hanem vajon nem valamiféle jelképet akart megerősíteni itt a Szentírás a mi számunkra? Mert a vér az mit jelképez a Bibliában? Életet. Jézus életét jelképezi az ő kiontott vére, mert az ő vére szennyes volt? Nem. Az ő vére tiszta volt. Ő maga azonosult a mi bűneinkkel, de ő benne nem volt bűn. Tehát az élete kristálytiszta volt, mint az ő vére. Teljesen tiszta vére volt neki. És a víz mit jelképez? Szeretném olvasni Ezékiel próféta könyvében, a 36. fejezetben a következőket. Ezékiel próféta könyvében az új szívről szóló látomásban a következőket mondja el, illetve az Úr üzenete ez, amit a próféta megfogalmazhat, a 25. verstől. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát érezzük, hogy itt Ezékiel könyvében van megfogalmazva az a valami, amire után mi, olyan emberek, akik már elfogadtuk, hogy Jézus helyettünk és értünk meghalt, most szeretnénk valamiféle életformára is szert tenni. Tehát szeretnénk, hogyha a naponkénti cselekedeteink és az életünk az ne állandóan ugyanarra a kiinduló pontra zökkenne vissza, És ne olyan keresztények legyünk, mint akik még mindig ugyanolyan állapotban vannak, mint amikor megkeresztelkedtek. Húha, halkan mondom, vagy esetleg rosszabb. Tehát, hogy amikor végre az a felszabadult öröm lenne a miénk, hogy bennünket Krisztus megváltott, de ennek lennének bizonyságai az életünkben. Ugye ezen is vitáznak nagyon sokan, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, meg a lélek ajándéka. Ez két különböző dolog, mert lélek ajándéka a profétálás ajándéka, a gyógyítás ajándéka, a nyelvek értése, vagy a nyelvek magyarázásának ajándéka, a lelkek megítélésének ajándéka, és hát sok minden felsorol a korintusi levélben. Ugye a lélek ajándékából egy-egy ember valamit kaphat meg. Valami ebben több az ajándék, a másikban kevesebb esetleg. De a lélek gyümölcse az nem így van. Az nem véletlenül van egyes számban írva a Bibliában. Ha a lélek gyümölcse megjelenik egy ember életében, az annyit jelent, hogy nem csak elfogadta Krisztust, mint megmentőjét, hanem ő úgy is él. Mert a lélek gyümölcse az már valamiféle feltételezett változást, mégpedig egy gyakorlati tartós változást feltételez, amit csak egy megváltozott szívnek lehet a gyümölcse. Egy olyan életnek, amelyiknek állandó lakója a Szentlélek. Ez a megszentelődés. Jézus áldozatának az elfogadása, amikor mi megértjük, hogy helyettünk és értünk, Isten fia az életét adta, ezzel jogcímet szereztünk a mennyre. De hogyha nem válunk alkalmassá a mennyre, hogyha nekünk nem öröm az engedelmesség, hogyha nekünk nem fakad a szívünkből a mértékletesség, akkor én tagadom, hogy az Isten gyakorolná az örökké való kárhozat ítéletét. Gondoljatok egy embert, akiben nincsen szeretet. Igazság az van rengeteg. Csak épp a szeretet hiányzik belőle. Hogy érezné magát a mennyben? Gondoljatok egy embert, aki elhúzódik Istentől, mert fél tőle, és azért húzódik el, mert a mértékletesség az neki túl nehéz falat. És az Isten ne szóljon bele, hogy ő mit eszik, mit iszik. Hogy fogja érezni magát a mennyben? Nem teheti meg az Isten, hogy egy félig kész keresztényt beengedjen a mennybe. Azért, mert egyébként megvan benne a béketűrés, azért, mert egyébként megvan benne, és a többi. A lélek gyümölcse vagy mind a kilenc megjelenik az ember életében, ezzel nem azt mondtam, hogy mindegyik egyforma mértékben és egyforma hangsúlyjal. Van, amelyikkel többet kell küzdenünk, van, amelyiknél az emberi természetünk jobban lázad, de ezeknek maradéktalanul meg kell jelenni. Tehát valami ilyen problémánk van, hogy a jogcímet megszereztük a mennyre, de vajon alkalmassá vált-e az életünk a mennyei életre? Hát nem szépek azok a keresztény képek, amelyeket szoktak könyvekre tenni, amelyek ugye egyszerű embereket lehet, hogy megérintenek, de sokszor olyan kicsit gicsesnek látjuk, mikor olyan mosolygó emberek vannak ott. De nyilván valamit szeretnének kifejezni ezek a keresztények, akik ilyen képeket raknak a könyvekbe, meg a könyvek fedőlapjára, mert azt szeretnék kifejezni, hogy az igazi kereszténység az nem a gyötrődés és nem a bánat időszaka. Az igazi kereszténység az egy olyan élet, amelyik tele van kiegyensúlyozottsággal, derűvel, de ugyanakkor tele van azzal a fajta magatartással, amelyik egyre inkább alkalmassá válik az Isten életére. Egyre inkább alkalmassá válik arra, hogy ő benne az Isten lelke, legyen az Úr, az irányító. Tehát az Isten fiának oldalából kifolyó vér, az megszerezte a jogcímet nekünk a mennyre, az ő oldalába kifolyó víz, az pedig alkalmassá tesz bennünket a mennyre. Mert ha valaki el tudta fogadni szívéből, hogy ő érte Krisztus meghalt, hogy nem tudja elfogadni szívéből, hogy őt az Isten meg is tudja változtatni. Az nem hit, amelyik csak az áldozatot fogadja el, de az ember átalakulásának a folyamatát már nem tartja annyira fontosnak. Tehát ezt a két dolgot, a megtérést és a megszentelődést meg kell tudnunk különböztetni egymástól, de soha nem szabad elválasztani egymástól. Létezhet-e megszentelődés megtérés nélkül? Lehet-e az ember kiegyensúlyozott, boldog, örömteli, mások iránt előzékeny megtérés nélkül? Én azt olvasom Ellen Gould White Jézushoz vezető út című könyvében, a Tanítványság próbaköve című fejezetben, igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. Nagyon vigyázni kell. Tehát vigyázat, aki látszólag elfogadta Krisztus megtérését, és tudja, hogy egy megszentelt életnek milyennek kell lennie, de valahogy újból és újból a megtéréssel nem szembesül, és nem tudja formálni, nem engedi formálni az Istennek az ő szívét, mert ragaszkodik még dolgokhoz, amik itt fontosak neki, mondjuk ha máshoz nem, akkor az önzéséhez, akkor az ilyen ember képmutató lesz. Tehát látszólag Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. A befolyásra, tekintélyre törekvés, a vágy mások megbecsülésére arra bírhat bennünket, hogy kifogástalan életmódot folytassunk. Önbecsülésünk is visszatarthat a bűn látszatától. Az önző szív is cselekedhet jót. Miként állapíthatjuk meg akkor, hogy kinek az oldalán állunk? Ki a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk a legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztusé vagyunk, gondolataink felé irányulnak. Övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket, amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani. Óhajtjuk lelkének lehelletét. Vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni. Látjuk, hogy itt sem vált ketté a megtérés és a megszentelődés. Meg tudjuk különböztetni a kettőt, de soha nem választhatjuk el a kettőt. Ha a szívünk Krisztusé, ha nekünk legfőbb gondolatunk, amikor mondjuk rossz állapotban vagyunk, hogy most Krisztushoz meneküljünk, még akkor is, hogyha most abban az adott pillanatban még az agyunk sem úgy működik, hogy képesek lennénk Krisztushoz menekülni, jól tesszük, ha hozzá menekülünk. Mert ki segíthetne rajtunk, ha nem ő? És ki segíthetne rajtunk, ha nem az ő szeretete, amelyik egy újbóli megtérést eredményezhet, hogy a csorba a megszentelődésen kiegyenesedjen. És az ember tovább haladhasson a megtérés utáni megszentelődés útján. Szeretnék elmondani nektek egy ismerősömnek a tapasztalatát, aki nagyon régóta ismeri a Jóistent, és őszintén komolyan keresi, de sokszor nagyon nagy nehézségek támadtak az életében, családja életében is. És legutóbb is, már korábban is voltak idegrendszeri problémái is, tehát súlyos kezeléseket is kapott, de aztán közben nagyon tiszta és nagyon normális életet is tudott élni, de aztán volt egy olyan műtétje, ami nem sikerült igazán, tehát rosszabb állapotba került fizikailag a teste, mint korábban volt, és emiatt utólag tudtuk meg, ő annyira megkeseredett, hogy abba hagyta a bibliaolvasást, és később felhagyott az imádsággal is. És aztán, amikor megtudtuk, hogy már olyan mély depresszióban van, hogy már az öngyilkosság nem egyszer fogalmazódott meg a gondolataiban, akkor elment hozzá az egyik munkatársam előző este, én nekem másnap délelőtt volt lehetőségem meglátogatni őt. Nagyon féltem a találkozástól, mert egy ilyen embernek, tudjátok, mikor olyan teljesen kiégett állapotban van, mit mondhat az ember. És elmentem hozzá, vittem egy nagyon szép verset, amit nemrég találtam meg, a William Blake két verszakát szoktuk többször idézni, kiderült, hogy az a vers egészében is gyönyörű. És ezt olvastam fel neki az Isten szeretetéről, és aztán elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondta, hogy hát volt nála a Csókási Pali, és beszélt vele. És mondom, mit mondott neked? Azt mondta, hogy olvassam a Bibliát, meg nézegessem az énekeskönyvet, és énekeljek, meg imádkozzak. Mert ezeket én nem csináltam másfél éve. És mondom, és hát olvasod a Bibliát? Hát nem értem, de olvasom. És énekelsz. Aztán elmondta, hogy úgy volt másfél évig, mi nem vettük észre rajta, hogy hát nem mindig jöttek gyülekezetbe, amikor eljött, ott volt, nem láttuk, hogy mennyire, hogyan. Azt mondta, hogy nem jutottak el a prédikációik az agyáig. Nem, egyszer nem értette, hogy miről beszélünk. Nem is tudta fogni. Tehát az ördög annyira tönkretette az életét, hogy szinte semmit nem ért, már a maga szemében is. Nem értette. Ének? Hát nem tudok énekelni, de azért gyakorlom. És mondom, az imádság? Ma reggel imádkoztam. Na és hát mit imádkoztál? Hát azt imádkoztam, hogy bocsánatot kértem az Istentől, hogy elhagytam őt, és hogy másfél évig nem is közeledtem hozzá. És hogy megkérdeztem tőle, hogy na és mit válaszolt neked az Isten? Mert kérdeztem először, hogy válaszolt? Azt mondja, igen. És mit válaszolt? Az, hogy nem haragszik. Szóval valahogy ezt kellene megértenünk, értek, amikor rossz állapotban vagyunk, és rádöbbenünk, hogy hol vagyok én a kereszténytől, mikor úgy, mint a kuktafazékból a síp elkezd fütyülni, mert az indulataimat nem tudtam fékezni. Tehát azért nem, még akkor se haragudna az Isten egyébként, mert nem haragszik. Ő senkire nem haragszik. Ő csak sajnálni tudja azt az embert, aki megmarad a haragjában, megmarad az indulataiban, megmarad a szerencsétlen életvitelében. És amikor valaki végre bevallja, hogy mit hibázott el, és még nem is tudja, hogy mit hibázott el, csak ennyit, hogy most elhagyta. És milyen választ kap az Istentől? Nem haragszom. Higgyétek el, ezt mondja az Isten minden alkalommal. Mert olvasom, Korintusi második levél 5. fejezetében egy mindnyájatok által nagyon jól ismert igét. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát amikor mi Krisztus keresztjéhez borulunk, amikor mi keressük a gondolatokat, és elkezdjük beleélni magunkat, mikor olvassuk a Szentírás kijelentéseit, vagy ha valakinek van erre lehetősége, kiváltsága, és kifejezetten erősíti a hitét, hogy Ellen White azért nem közönséges emberi módon írta le Jézus életét, akkor érdemes olvasnunk ezt a könyvet, és a fejezeteket, amikor olvassuk, akkor megláthatjuk, hogy mi is történt itt. Azt olvassuk itt az igében, mert azt, aki bűnt nem ismert. Jézus bűnt soha nem ismert. És Jézus sohasem volt szomorú? Dehogy nem. Volt, amikor felkiáltott, hogy ó, nyomorult nemzetség, meddig hordozlak még titeket? Hányszor akartalak egybegyűjteni, ezt már sírva mondta, és te nem akartad. És sírt Jeruzsálem pusztulása felett, és sírt Lázár sírjánál, nem azért, mert meghalt Lázár, hanem azért, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a halállal. A síratók miatt sírt, hogy ilyen szerencsétlen az ember, nem ő hozzáfordulnak. Nem hisznek ő benne. De azért döntő többségében Jézus mosolygós, derűs, mindenkinek bátorítólag ható, egyszerű ember volt, akinek a megjelenése valahogy a menny örömét és a menny dicsőségét sugározta, még a legnyomorultabb körülmények között is. Vágyódtak hozzá a gyerekek, közeledtek hozzá a csonkabonkák, a bénák, a sánták, azok az emberek, a vakonszülött és a többiek, akiket a betegségük miatt megítélt a környezetük, mert úgy gondolták, hogy a betegség az a hitetlenségüknek az eredménye. Hogy érte ezt Jézus? Hogy Isten bűnné tette érettünk. Egy olyan embert, aki nem ismerte a bűnt. Most nézzük csak az emberi oldalát Jézusnak. Beazonosította azokkal a bűnökkel, amiket mi követtünk el. Mi ezt tudjuk, mert tantétel, mert természetes, helyettünk szenvedett. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő helyette. Sokszor föltettem már a kérdést Biblia körön is, meg talán szószékről is, hogy most elvonatkoztatva mindentől, igazságos dolog az, hogy mi követjük el a bűnt, és Jézusban bünteti meg az Atya? Szerintetek ez igazságos? Ez nem az. Ez tulajdonképpen igazságtalan. Mert amikor Jézus felkiáltott a kereszten, és ő neki ez valami iszonyatos szenvedés lehetett, hiszen az Atyával mindig egy volt minden gondolatban, és tudta, hogy az Atya szereti őt, és ő még jobban szerette az Atyát, habár Isten fia volt, nem tekintette zsákmánynak maga szempontjából soha ő, hogy ő az Istennel egyenlő, mert mindenhez az Atyától kért erőt, útmutatás, segítséget. Semmiben nem támaszkodott magára. És mi? És mi mindenben az Istenre támaszkodunk? Vagy olyanok vagyunk, mint Jákob, aki akarta, hogy ő legyen az Isten elsőszülöttje, kijelölt elsőszülöttje, és úgy gondolta, hogy ahhoz, hogy elnyerje ezt az áldást, ahhoz neki egy kicsit ügyeskedni is kell. Ilyenek vagyunk, hogy a saját gondolataink, a saját természetünk azért csak urrá lesz rajtunk. Hogyan lehet az, hogy Isten igazsága legyünk ő benne? Mit jelent ez a kifejezés? Hogy Jézus ártatlanul kellett, hogy elszenvedje az Atya elfordulását, és amikor felkiáltott a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Tudjátok, mi az érdekes? Hogy nekünk akkor fel kellene kiáltanunk. Én Istenem, miért fogadtál el engem? Azért a mérhetetlen jóságért, hogy én valakivel jót tettem, hogy valakit megajándékoztam, ezért fogad el az Isten bennünket? Azért az igyekezetért, hogy még többet imádkozok, még többet olvasom a Szentírást, ezért az igyekezetért fogad el minket a jó Isten? Ha ezért fogadna el, akkor nem kellene a megváltás. Akkor elég lenne, hogy kezünkbe vesszük a Bibliát, ott vannak benne a 10 parancsolat, és mi megfeszítjük erőinket, és megcselekedjük a 10 parancsolatot. Ez ugyanaz. Az, hogy közben látszólagos hit is vegyül a gondolkodásunkba, az senkit ne tévesszen meg. Mert ha mi nem tudjuk elfogadni a vért, akkor hogyan valósulhatna meg a Szentlélek kiáradása ránk? Ha mi a magunk igyekezetében is bízunk, akkor vajon hogyan tud bennünket megváltoztatni az Isten? Akkor megváltoztatott-e? Érdekes, amikor a hegyi beszédről olvasunk, Máté evangéliuma 5-től 7. fejezet végéig, mivel kezdődik a hegyi beszéd? Mi az első gondolat? Tessék? Igen, de annak az első gondolata micsoda? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Tehát ők azok, akik lelkileg szegények, ugye sokszor megértettük, magyaráztuk is egymásnak, lelki szegénység nem szegénységet jelent, hanem azt, hogy végre belátjuk, hogy mi egyedül önmagunkban semmik vagyunk. A mi igazságunk, amit olyan jó szándékkal és akkora akaraterővel kitermelünk magunkból, az csak szennyes és megfertőztetett ruha, ahogy Ézsaiás proféta fogalmaz. És Luther Márton az ilyen összegyűjtött jó cselekedeteinkre azt mondja, hogy ezek tündöklő vétkek az Isten szemében. Amikor valaki belátja azt, hogy az Istenre van utalva, akkor lehet reménye abban, hogy elnyeri az örök életet. De hogy fejeződik be a hetedik fejezetben, most nem az utolsó mondatot, hanem az utolsó gondolatsort kérdezem tőletek. Milyen példázattal fejezi be Jézus azt az egész tanítását? Tessék? Mondjad, Peti.
Hát, ez elveszett példázata.
Nem. A hegyi beszédet. Hegyi beszédet. Mivel fejezi be? Máté 7. fejezetében. Egy emberről, aki házat épít. Emlékeztek rá? Hogy van egy ember, aki a homokra építi a házát, és úgy magam elé képzelem, hogy hányan és hányan homokra építjük a házunkat, csak nem veszük észre. Úgy gondoljuk, hogy olyan erős falai vannak, meg annyira stabil a szerkezete, hogy aztán nem győzzük csinosítani azt a házat. Én el tudom képzelni, hogy ez a homokra épült ház ránézésre gyönyörű lehetett. Otthonos, és biztos, hogy nagyon praktikus volt, gyönyörű volt. És mi történt ezzel a házzal, amelyik homokra épült? Összeomlott, ha jött a vihar. És volt egy másik ember, aki pedig kősziklára építette a házát. Kősziklára sokkal nehezebb építeni, mert a homokos talajon azért könnyebb, az a talajon könnyebb azért odaszállítani a dolgokat, a kőszikla ott fölcipelni, és a többi ott rögzíteni a kősziklán. Nem egy egyszerű dolog. Lehet, hogy ez a ház egyszerűbb kívülről. Lehet, hogy nem olyan látványos. De ha jön a vihar, akkor megmarad. Tudjátok, milyen az, amikor már az előbb is idéztem, amikor valaki csak a megszentelődés tartja fontosnak idézőjelbe téve, és az újabb és újabb megtéréseken nem tud átesni. Milyen az, amikor alap nélkül építkezett? És aztán van egy másik típusú keresztény, azaz, hogy homokra épített. Van egy másik típusú keresztény, amelyik pedig azt mondja, hogy megtaláltam a kősziklát. És most már elfogadott engem Krisztus. Most már biztos, hogy minden rendben van. Olá Laci is mondta, hogy volt valaki, aki megbánta a bűnét, és azt mondta, hogy ezt követtem el ellened, és neki azt mondta az Isten, hogy nem haragszom, tehát most már akkor maradhat minden a régibe. Hogy néz ki az az alap, ami nincsen ház? Mire való? Mire való? Itt látni a könnyített evangélium, vagy az egyenesen olcsó kegyelem tanának a tökéletes hamisságát és kudarcát. Elég az, ha Krisztus meg elfogad. Neked nem kell foglalkoznod semmi mással. De a hegyi beszédnek a végén, mielőtt ezt a példázatot elmondaná Jézus, előtte még egy dologról olvashatunk. Nem tudom, hogy erre emlékeztek rá. Amikor azt mondjad? Igen. Amikor elmondja a szoros kaput és a keskeny utat, és a széles kaput és a tágas utat. Ugyanis Sátán mit mondott Ádám Évának? Nem haltok meg. Tehát az Isten valamit elhallgatott tőletek, az Isten önző, hanem ha engedetlenkedtek az Istennel szemben, megérdemli, mert önző, mondja Sátán, akkor mi lesz az eredménye ennek? Olyanok lesztek, mint az Isten. Azt az Isten mondta, hogy különbséget tudnak tenni. Olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és, ja igazad van, jónak és rossznak tudói, bocsánat. Olyanok lesztek, mint az Isten. Magyarul milyenek lesztek? Boldogok lesztek. És a Biblia megemlékezik arról, hogy a bűnnek van egy ideig, óráig való gyönyörűsége. Nem állítja azt a Szentírás, hogy aki bűnben él, vagy aki az ösztöneinek él, az állandóan boldogtalan. És ugye ez volt az alap gondolatunk, hogy ebből az állandó feszültségből, szomorúságból, letörtségből hogyan lehetne kitörnünk. Na de próbáljuk csak ki elfogadni a vért is, és a vizet is. Mert figyeljük csak meg, hogyha mondjuk nekem személy szerint segített az Isten, hogy elhagyjam az italt. Régen volt. Meg másokkal is megtörtént itt közületek. Jobban érzitek magatokat? Lehet, hogy ez nem kitörő örömet jelent az életünkben, de mennyivel jobb érzés az, hogy nem kell átélnünk azokat a gyötrelmes másnaposságokat, meg azt a szégyenérzetet, azt a megvetés saját magunk iránt, és utána azt a reszketést, hogy valami újabb anyag kerüljön közénk. És azt mondja a sátán nekünk, hogy amíg te, ha te most azt mondod, hogy többet nem iszol semmit, akkor neked véged van. És ráadásul figyeljétek meg, hogy az ital, a kábítószer, a fekete kávé, meg a hús, meg sok minden mással kapcsolatban, de minden más magatartásokkal kapcsolatban is komoly elvonási tünetek vannak. Miért engedi meg az Isten az elvonási tüneteket? Képzeljétek el, hogyha nem lenne. Akkor hányan esnének vissza? Ki se jönnének? Akkor nem lenne függőség. Na, de amikor függőség van egy emberben, akkor kitől függ? Saját magától. És a saját maga kire hasonlít a legjobban? Sátánra. És nézzük meg fordítva a dolgokat. Hogy amikor valaki sátán inspirációja, meg a saját vágyai inspirációja ellenére azt mondja, én inkább meghalok, de többet nem. És itt nem csak az italról van szó. Mondjuk arról is szó, amikor az ember szembesül azzal, hogy mennyire lazán veszi az életmód alapvető szabályait. Nem eszik már disznóhúst, nem iszik alkoholt, nem iszik kávét, minden rendben van. Látom a bólogatásokból, hogy azért vannak itt még problémák. Tehát amikor függünk a saját vágyainktól, függünk a körülményektől, függünk az ördögtől, addig segíthet-e rajtunk az Isten? Igen, segíthet, és segít is. Csak addig, amíg mi nem akarjuk, nem tud megszabadítani. Mert nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Amíg mi nem hisszük el, hogy az Isten képes megváltoztatni az életünket, addig nem tudja megváltoztatni. Addig nem tud megszabadítani ezekből a függésekből. Figyelmeztet bennünket a hegyi beszéd közepén az írás erre, amikor azt mondja, hogy nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Tehát ha nem csak az Úr, nem csak Krisztus ura az életünknek, hanem ura az én étvágyam, ura a környezetem, ura az eddigi kudarcoknak a következtetése, ura a félelem az elvonási tünetektől, addig ne várjuk azt, hogy kiegyensúlyozott boldog emberek leszünk. De most mondanám megint az ellenkezőjét. Mikor valaki az Isten törvénye szerint jár, akkor hogy-hogy feszültség van benne? Hogy-hogy közben-közben szomorú? Nem szabadna ilyennek lennünk? Mert Jézus nagy többségében nem ilyen volt. Legtöbbször tudjátok, hogy miért vagyunk feszültek? Mert bár tanítjuk, mert bár hisszük, hogy mi hitáltal élünk, de mégiscsak a saját igyekezetünk sokkal inkább benne van, mint a hit. Amikor emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel akarunk jóvá válni. És ilyenkor hitelesen tudunk beszélni olyan embernek, aki még itt se tart, hogy mit jelent az, hogy Krisztus szabadított bennünket? Félre az emberi cselekedetekkel. Tegyük félre az emberi dolgokat. Tegyük félre az emberi igyekezetet. De akkor mire igyekezzünk? Hol lehet megragadni ezt, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk? Azt olvasom Korintusi második levél harmadik fejezetében, régebben talán tartottam erről egy órát, hogy amikor mi az Urat szemléljük, az Úr dicsőségét szemléljük, akkor dicsőségről dicsőségre változik el a jellemünk. Amikor az Istennek engedjük meg, hogy változzon a mi jellemünk, akkor az Isten valóban meg tud változtatni bennünket, mert bennünk, ezt higgyétek el, nem csak nem hívő embereknek nagyon nehéz elfogadni. Nekik nagyon nehéz, amikor elmondjuk a Biblia állásfoglalását. A Biblia szerint az emberben semmi jó nincsen. Semmi. Tehát nem csak kevés, hanem semmi. Ezzel ellen tiltakozni szoktak. Mennyivel könnyebb a keletit elfogadni, mert a keleti meg azt mondja, minden emberben bent van az isteni. Tehát a mi magatartásunk, szemlélődésünk, jógánk, meg meditálásunk, az mind azt kell, hogy tegye, hogy ezt az istenit kibontja az emberben, és akkor minden helyre áll. Bennünk semmi nincsen jó. Hegyi beszédet idézem megint csak úgy szabadon az 5. fejezet végét. Legyetek tökéletesek, mint akit a mennyei atyátok, amilyen tökéletes. Tudunk mi tökéletesek lenni? Emberi erőfeszítés nélkül? Csak azzal, hogy átadjuk magunkat Istennek? Nos hát ennek alátámasztására szeretnék megint csak a Tanítványság próbaköve című fejezetből idézni. Ádám a bűnbeesés előtt az isteni törvények iránti engedelmesség által tökéletessé válhatott volna. Ugye erről gondolkodtunk most a szombatiskolán is, hogy micsoda gyönyörű dolog lett volna, hogyha Ádám nem bukik el. Ám de ezt elmulasztotta, és bűne miatt mi is elestünk. Természetünk megromlott, és önmagunktól többé igazakká nem lehetünk. Mióta a bűn alatt vagyunk, és a szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amelyek ránk is jönnek, de bűnt nem követett el. Meghalt értünk, és felajánlja, hogy bűneinket elveszi, sőt, igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk, életünk bármi bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Ez döbbenetes, nem? Isten befogad bennünket, Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, érdemeiért igaznak számítunk az Isten szemében, olyannak, mintha soha nem vétkezett volna. Krisztus vétkezett? Soha. És ezt tulajdonítja nekünk az Isten. Tehát, ha mi elfogadjuk azt, hogy Krisztus helyettünk szenvedi el a mi bűneink büntetését, akkor el kell fogadnunk azt, hogy Isten így tekint ránk. Elfogadott. Abban a nyomorult állapotban, amiben éppen hozzáfordulunk, hogy most ilyenek vagyunk. Higgyük el, hogy elfogadott. Ugyanebben a könyvecskében írja Ellen White, ne várd, míg érzed, hogy megbocsátott, hanem tudd, hogy megbocsátott. Itt ne hagyatkozunk az érzéseinkre. És ha elfogad minket, és ez a csodálatos ebben a folytatásban, sőt, mi több, Krisztus átalakítja szívünket, és hitáltal bennünk lakozik. Hitáltal kell a Jézus Krisztussal való összekötetést fenntartanunk, és akaratunkat neki napról napra alárendelnünk. Amíg így teszünk, ő munkálja bennünk az akarást és a cselekvést a jó kedvéből. Tehát látjuk, miről van szó? Ha Krisztus vérét elfogadtuk, akkor ő igaznak számít bennünket, nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát. De jön a folytatás. Isten nem elégszik meg ennyivel, tehát mi se elégedjünk meg ennyivel. Ha rádöbbentünk arra, hogy elfogad bűneink ellenére minket, és amikor leborultunk, attól a perctől kezdve úgy tekint ránk, mintha soha nem bűnöztünk volna, ezt azt mondanám, hogy ez nem is igaz. De higgyük el, hogy így van, mert így tud átformálni bennünket az Isten. Akkor mit kell mondanunk? Ha nem igaz az, hogy Krisztus halt meg helyettünk, akkor tegyünk igazságot. Nekünk kellett volna ott lenni a kereszten. Így van? De ha nekünk kellett volna ott lenni a kereszten, akkor mi már nem élünk. És ha mi már nem élünk, akkor milyen jogon élünk az önzésünknek? Egy halottnak nem mindegy, hogy miről mond le? És gondoljátok, hogy Jézus el akar venni tőlünk bármit is, ami nekünk igazi örömet ad? Jézus, amit el akar venni, az lehet, hogy most örömet ad nekünk, de a végén keserűség és nyomorúság a vége. Tehát, hogyha én elfogadtam, hogy Krisztus meghalt helyettem, és nekem tulajdonította az ő igaz életét, akkor tekintsem úgy magam, mint a korintusi második levél 5. fejezetében a szöveg előzménye az idézett igének, hogy mivel egy meghalt mindenkiért, tehát már úgy is mindenki halott, ezután már nem magunkért éljünk, hanem Istennek éljünk. Higgyétek el, ez nem bonyolult. Ez nem teológia. Ez csupán annyi. Minden reggel adjunk hálát azért az Istennek, hogy élünk. Adjunk hálát az Istennek a pihenésért, a nyugalomért, azért, hogy küldi a Szent Lelkét ígérete szerint, ha hozzáfordulunk. Adjunk hálát azért az igéért, amit éppen akkor reggel olvasunk. Tegyük le terveinket a lába elé, hogy azok akarata szerint megvalósuljanak, vagy meghiúsuljanak, és ne a magunk akaratát akarjuk mindenáron kiimádkozni tőle. Nem egyszer történik meg hívő emberektől, de én imádkoztam. Nem ettől válik az Isten akaratává valami, vagy az enyémei. És megint csak olyan világosan beszél erről egy ószövetségi ige, mégpedig Jeremiás próféta könyve 23. fejezetének 6. verse. Az ő idejében megszabadul Júda, olvasom Jeremiás próféta 23. fejezetének 6. versében, az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik. Ez a megszabadul, meg bátorságosan lakozik, ez mit is jelent? Szabadok, tehát boldogok. Nem? Istenben szabadok és boldogok. És ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr a mi igazságunk. Ez egy gyönyörű ige. Arról szól, hogy nekünk nincs igazságunk, de Krisztus helyettünk ezt az igazságot megvalósította. Én úgy tekintem magam, mint egy halott, ahogy Pál apostol mondja a Galata levélben, hogy élek pedig, de többé már nem én élek, hanem bennem a Krisztus él. És ki az ura az én életemnek? Krisztus. Mikor marad meg nálam Krisztus igazsága? Akkor, ha ő az Úr. Ha nem ő az Úr, akkor elveszett az igazság. Mit jelent ezt folyamatosan megtartani? Hogy tudatos életünkben, jó reggel kezdjük az életünket vele, forgatjuk a szívünkben azokat a gondolatokat munka közben is, amit reggel olvastunk, és amit ima tapasztalatunk volt. Kitűzünk magunk elé célokat, akár csak aznapra, mondjuk valakinek valami függősége van, hogy ma nem. Ne azt tűzzük ki, hogy én most már soha nem. Ma nem. Ma nem akarok senkit megbántani. Van, aki függőségben van az indulataitól. Nem csak az alkoholtól lehet függőségben lenni. Határozzuk el, hogy ma nem bántok meg senkit. És a bekövetkezett napközben? Ne nyugodjunk bele, hogy most az Isten távol kellő legyen tőlünk. Mert nem ő távolodott el tőlünk, hanem mi ő tőle. És este adjunk hálát az Istennek, hogy a napközben megbánt bűnöket megbocsátotta. Ugye szoktam említeni, hogy urvacsorán nem helyes dolog újból megbánni a bűnöket a negyed év alatt. Ez nincs értelme. Na de ugyanígy az esti imádságnál is. Még egyszer megbánjuk azt, amit akkor megbántunk. Nincs értelme. Ez nem értelmezhető. Nyilvánvalóan az ember este lefekvés előtt azért gondolja végig, hogy melyek azok a bűnök, amik elkerülték a figyelmét. De ez megint más kérdés. De adjunk hálát az Istennek, hogy botladozó, méltatlan életünk ellenére ő még mindig reménykedik abban, hogy teljesen meg fogunk változni. És ha így élünk, hogy minden napunkat úgy tekintjük, és este úgy fekszünk le, hogy reggel lehet, hogy már nem kelünk fel, nem fenyegetni akarlak benneteket, én az igazi örömről, meg az igazi kiegyensúlyozottságról szerettem volna beszélni, de ezt vegyük komolyan. Mert nem mindenki kell fel reggel, aki lefekszik. Ezt ti is tudjátok. Az infarktusok döntő többsége hajnali órákban következik be. És sorolhatnám, hogy mi minden történhet az ember eléjjel. szénmonoxid mérgezéstől kezdve halljátok a híreket közben. Meg egyáltalán. Honnan tudjuk, hogy mikor mi lesz? Tekintsünk úgy minden napot, mintha ez lenne az utolsó rendelkezésünkre bocsátott nap. És ha nem volt végig Úr Krisztus az életünkön azon a napon, bánjuk meg, és tegyünk ígéretet, hogy holnap másképp fogjuk kezdeni az életünket. És ha szereztünk szabadító tapasztalatot Krisztussal, akkor higgyünk benne, hogy ő teljesen meg fogja szabadítani az életünket. Most már csak fejből szeretném idézni János Evangélium 8. fejezetében Krisztus szavait. Ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek. De ha a fiú szabadokká tesz titeket, akkor egészen szabadok lesztek. Én szívem mélyéből kívánom, merjük meghozni a döntéseket. Ez legyen a cselekedetünk. Ebben merüljenek ki az erőfeszítéseink. Merjük megölni az önzésünket, az étvágyunkat, a hírnevünket, a becsvágyunkat, az önigazolásunkat. Merjük megölni naponta. És merjük rábízni az Istenre az életünket. Döbbenetes változás lesz az életünkben. És nem fog késni a késői eső. És nem fogunk félni attól, hogy lekésünk Jézus eljövetelének az eseményeiről. Én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor látjuk az idők jeleit, akkor ne az idők jelei feszítsenek bennünket, és ne azon fontolgassuk, hogy most mit jelent ide menni, meg oda menni, meg kire szavazunk, meg mit teszünk, hanem a jellemépítés legyen a legfontosabb dolog, amivel foglalkozunk. Én kívánom, hogy ez legyen mindegyikünk küzdelmének a leglényegesebb célpontja, és érjük is el ezt a célt hitáltal. Amen. Mennyei Atyánk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, hogy ezt a meg nem érdemelt kegyelmet te nem csak megígérted, hanem meg is adod mindenkinek, aki hozzád fordul. Köszönjük Istenünk, hogy te pontosan látod, hogy mi abszolút képtelenek vagyunk egyedül, hogy a te törvényeddel tökéletesen összhangba kerüljünk. És köszönjük, hogy ezért elküldted a te egyszülöttedet. De nem úgy, mint egyszülötted csak, hanem ugyanilyen emberré tetted, mint mi. És köszönjük, hogy Jézus bebizonyította. Hiába a környezet, hiába Sátán minden erőfeszítése és támadása, hiába a szeretetlenség, hiába bármi, te teljes győzelmet tudsz aratni a megromlott emberi természetben, ha az a valaki csak is te rád néz, és csak is tőled várja minden megoldást. Könyörögve kérünk, segíts ezt mind mélyebben megértenünk. Annyira vágyódunk, hogy a Jeremiás prófétánál megfogalmazott igazság, ami a miénk lehet, az úgy legyen a miénk, hogy ne csak az igazság legyen meg, de Krisztus legyen az Úr az életünkben. Segíts Istenünk, hogy hinni tudjunk ebben. Segíts, hogyha elfogadtuk a vért, el tudjuk fogadni azt is, hogy te szenté is tudsz tenni bennünket. Könyörögve kérünk, cselekedd ezt meg, és segíts, hogyha bármikor elcsüggedünk, bármikor olyan körülmények jönnek, hogy nem látjuk a kiutat. Mi soha ne felejtsük el, hogy mit jelent hozzád menekülni, nálad megtalálni a békességet, a nyugalmat. És így bárcsak eszközök lehetnénk a te kezedben, hogy nagyon sokan ismerjék meg ezt a hatalmas szeretetet. Köszönjük mindezeket néked, mennyei Atyánk. Amen.